Ennek a szombatnak a neve Noé szombatja, Sabbat Noach, és hasonló módon az előző szolgálathoz nekem is ugyanaz a rész jött a gondolatomban. Márpedig az egész történetnek az előzménye, a summája, végül is Noénak a miensége, Noénak a jelleme, igaz ember volt, tökéletes igaz ember volt. Az előzmény viszont ott volt, hogy szintén a Mózes első könyvének, a 6. fejezetének a 9. versétől kezdődően, hogy a földön pedig eluralkodott, megsokasodott, elhatalmasodott az erőszak. Az erőszak. Nem lennék férfi, és nem lennék igazából az iga közelébe se, ha nem keresném valóban az okozat kérdéseit, hogy egyáltalán mi történt itt. Hiszen minden történetnek legalább két szereplője van, okozat, van pozitív, negatív a dualizmus kapcsán, és még adott esetben lehet harmadik is, vagy másik esetben, de itt csak kettő van. Az a világ, amelyik erőszakossá lett a bűnök által, és az a Noé, aki mindebben tiszta lett, tiszta volt, és Istennel járt abban az értelemben, hogy Isten ő benne, ő Istenben. Végül is ezt ismerik az új szövetség igékből, hogy Krisztus én benne, én ő benne, de folytathatnám másképp is, hogy élek többet, nem én, él bennem Krisztus. Tulajdonképpen egyforma állapotokról beszélhetünk. És számomra igazából, ami elhangzott az előzőekben, elgondolkodtató, spontán gondolatok is születtek bennem. Valójában a Noéról, hogyha beszélünk, akkor mi történt? Ő eleve rendelt embere volt Istennek, ő maga elhívott ember volt. Egyáltalán milyen szerepe van a világ történelmében, milyen szerepe van? És talán, ha visszamegyünk a nevének a jelentéséhez, ami vigasztalót, vigasztalást jelent, Noének a neve, akkor majdnem biztonsággal kijelenthetem, hogy Istennek az akaratában benne volt, eleve rendelt élete volt. Hiszen az, hogy igaz ember volt, igaz, hogy büntelen, akarom mondani, fedhetetlen ember volt, ennek előzményének kellett lennie. Ha az ember valóban elérkezik egy olyan állapothoz, hogy hasonlít egy Noéhoz, akkor két úton érkezhet oda, vagy Isten eleve elrendelésében van, vagy önmaga eljutott odáig, hogy hagyta magát, hogy Isten megigazítsa őt, tehát igazulás, megigazulás által, tehát hűséges volt Istennek a rendjéhez, törvényhez, és valóban Isten munkájára, arra, hogy vigasztaló legyen, Isten vigasztaló legyen, elkészülhetett, felkészülhetett, megtisztulhatott. Tehát most tiszta volt, vagy megtisztult? Ez a kérdés. Én előttem egyre inkább az látszik, hogy Isten megtartotta magának, mert Isten is használja a dualizmust, hogy tudta, mit fog tenni az emberiség, és ő már eleve elrendelte azt, hogy ebben a helyzetben valóban lesz vigasztaló, ő neki vigasztalója. És amikor viszont itt beszélgetünk arról, hogy mennyire hasonlatos a mostani időszakhoz Noénak a története és a mi helyzetünk, bizony meg kellene érteni, hogy Istennek a saját szuverén akarata az, hogy kit használ úgy, hogy megszentel. Nagyon rosszul használjuk ezt a szót. Mert amikor arról beszélünk, hogy valaki igaz, valaki az, hogy fedhetetlen és hibátlan, az annyit jelent, hogy szent. Ha azt jelent, azt mondjuk a héber grammatika szerint, hogy benne és vele járt, Istennek az nem szentel, a tisztátalanhoz semmi köze nincsen. Tehát Istennek egy edénye volt, amit már eleve vagy tisztán megtartott, vagy megtisztított. Egy a lényeg, hogy meg is szentelt, hogy benne ő, ő meg ő benne, egy akaratban, egy tervvel, és az emberi akaratnak a teljes kizárásával működhessen. Tulajdonképpen ez a szentség és ez a megszentelődésnek is a kérdése, hiszen a mai életben, hogyha előveszünk, egy házasság megszentelése miről szól? Arról, hogy egy ember Istennek az akaratával azonosan gondolkodik, teljességgel elfogadja, és ebben a pillanat Isten megszenteli a házasságot, és az ő céljára fogja használni, és nem két embernek a saját ötletei szerint megy tovább. De egy szolgálatnál is ugyanez a történet van, hogyha én teljesen odaadom az életemet, és előtte megtisztulok, megszabadulok, és a többi, Isten megtisztít, akkor jön létre az az állapot, amikor én cselekszem azt, amit én nem is akarnék adott esetben, mondja Pál, hanem azt teszem, amit Isten akar, egyszerűen edényévé válok Istennek. Edényévé lett, Noé edénye volt Istennek, egy tiszta edénye. És nekünk is van lehetőségünk nem megszentelt állapotban lenni, ma nincsenek szentek, de Isten bárkit tud arra ki megtisztítani, hogy egy időszakra valóban szent eszköz legyen, úgy, mint Noé. Mert Noé nem szent volt, és nem ünnepeljük akár melyik hónap, akár melyik napján az ő szentséges nevének a ünnepét, mert azért, amikor ott van az özönvíznek, vízözönnek, ugye protestáns és katolikus variációkat mondtam, ott van a befejezése, és kezdődik a földi élet, folytatik az új, Noé ugyanolyan ember lett, mint akárki, a szentsége, mint olyan megszűnt, hiszen bizony benyúlt a boros poharához, és bizony a bűnök egyből is el is indultak. Tehát nehogy azt higgyük, hogy ha Isten minket szentté tesz, akkor mi azok is maradtunk. Hanem törekedjünk arra, hogy Isten meg tudjon szentelni. Meg tudja szentelni a szolgálatunkat, a házasságunkat, az életünket, mindenünket, mert akkor történik olyan csoda, mint akár Noé idejében történt, és amikor egy új kezdetről beszélünk, meg kellene értenünk Noé történetéből is, mindig a rossz után kezdődik az új, valami lecseng, valami korszak szörnyen bűnös lesz, szörnyen kiüresedik, és Isten azt mondja, itt a vége, és innét a maradékkal, akit megszentelt, akit önmaga rendelt magának, azzal kezd egy újat. De ez nem azt jelenti, hogy ők benne is maradnak, a kegyelemben benne maradnak, az üdvösségben benne maradnak, de ugyanolyan emberi bukásokon és emberi bűnöken, illetve kegyelemre szükséges állapotba kerülnek, mint akárki az Új és Új Szövetség történeteiben. Tehát igyekezünk arra, hogy legyünk arra felkészültek, hogy Isten meg tudja szentelni az életünket, akár egy házasság vagy egy szolgálat előtt, igenis tessék megtisztulni a törvényhez hűségesen, Istennek a jogosságát és igazságát megélni, hogy igenis Istennek az igazsága az, amikor engem megítél a törvény szerint, és a jogossága az, hogy kegyelmet tud adni, az ők birtokába, Jesuva Masia uralma alatt vagyok. És ez a feltétele annak, hogy én megszentelőtt állapotba kerüljek, egy feladatra, hosszabb dologra, vagy az életem egyes részei, akár szolgálat, vagy akár mi, Isten akaratában levő dolog, az szent legyen, vagyul Istennel együtt tegyem, mert ő is benne van egy házasságban, meg én is. És itt van a hármas kötélnek a kérdése, hogy ketten ugyanazt akarjuk, mint Isten, Isten azt akarja, mint te, gyakorlatilag az egész áldott másokra, és ott is egy új kezdet kezdődik. Mégis, amikor a másik térfelet nézem, igazából izgatott az, hogy mi is volt ott a probléma az emberiséggel. És egyetlen szó van leírva, az erőszak eluralkodott. Az erőszak. No, de hát nem beszélhetünk akkor semmiféle katonai helyzetekről, nem beszélhetünk semmi autoritásokról, milyen erőszak uralkodott el. Erre Máté 24 egy kicsit segít bennünket. A Máté 24, amelyik az utolsó időkről szól, és azt mondja, hogy az utolsó időben az lesz, mint Noé korába, az emberek esznek, isznak, házasodnak. No, hát most melyre a nagy baj, esznek, isznak, meg házasodnak? Különösen akkor, mikor a házasságot ma már szinte bálványozzák, hogy már mindenki nősüljön, házasodjon meg, mert egyre kevesebb a házasság, itt pedig negatív formában jön, hogy házasodnak. Talán egy mondatban összesítve azt lehet mondani, hogy a testi igényeiknek éltek ilyen egyszerű. Ettek, ittak, stb. Házasodtak. A saját testi vágyaikat, a lelki, testi és lelki vágyaikat élték meg. Úgy Istentől távol, köszönjük szépen, jól vagyunk, jól élünk, dőzsölünk, és mi egymás. Ez az utolsó időknek a jele, és ez azonos Noénak az idejével, hogy ugyanúgy, mint Noé idejében. Ugyanúgy. Na most viszont Noé idejében jön a kiegészítő szó. Ettek ittak, házasodtak és erőszak volt. Magyarul a saját igényeiknek megfelelően, élvezetüknek megfelelően élnek majd, de ugyanaz erőszakosság, ami Noé idejében volt, a más terhére ettek ittak és házasodtak, a másik embertől veszik el és a másik bőrén hizlalják magukat, az önzésnek az állapota ment a csúcsra, az az önzés, amelyik már erőszakos. Jó, rendben van, ez szinte látható mindenhol, a buszon könyökölnek, a tolvallás, rablás, minden, ami van, köztörvényes problémák mindenhol vannak, de hát hogy is van ez az erőszak? És kutakodtam így az erőszaknak a gyökere iránt. Miért van erőszak? Honnét ered az erőszak? És kétféle erőszak van. Az egyik, amikor valóban elveszem a másiktól, ezzel kiszok házasságot a saját igényeimet, de van egy másik is. Amikor mindenkit mindenkivel összeugrasztok. Én nem is vagyok benne. Én az uralmat egészen másképpen kezelem. És a mai korban nagyon szembetűnő, nagyon a saját bőrünkön éljük meg az egyenlőtlen megosztás. Ez kezdődik a legkisebb problémával, amikor egy családban a kedvenc gyerek utálatos lesz a hátrébb szoruló gyerekek szemében. Ugyanez látszik az anyagi javaknak az elosztásán. Amikor a mai társadalmi rendben, aki potenciálisan termelés fogyasztó, prioritást élvez, és az idős az nem kell már. Korosztályok utálják egymást. Amikor ma is megjelenik a társadalmi különbség, hogy a szegénység és a gazdagság egymást fogja utálni. Amikor segíten anyagilag a gyermek, a sérült gyerekét ápoló embert pénzzel, de nem segítem azt, aki az idős szüleit pelenkázza az ágyban. Vagy éppen sztrokot kapott, lebénult emberhez ugyanazt a feltételeket nem adom meg. Utálni, gyűlölni fogják egymást. Mondhatnám ezt egyházi szinten is. Az egyik egyház ennyit kap, a másik annyit. Az egyik egyház nem egyház, a másik befogadott, a harmadik megtűrt. Egymással veszekednek a gyülekezetek. Hát így alakul ki az erőszak. És a saját bőrödön érezheted ma. És ha nem veszed észre, ez az utolsó időknek a mai jele. Amikor országok egymással versenyeznek. Amikor szó szerint olyan megosztásokat alkalmaznak, mint a házaknál, hogy három éhes kutyának egy csontot bedobok. És összemarakodnak. És tépik egymást. Ez történik a közvetlen közelünkben, ez történik az országunkban, ez történik Európában, ez történik a világban. Hát erről beszél Noénak az ideje. Erről a beszél, erről az erőszakról. És itt a hasonlatosság a Mátéval, hogy esznek, isznak, házasodnak. Akit ki tudja fosztani a másikat, aki jobban, protekcionáltabb helyzetben van, eszik, iszok és házasodik. És gyűlölik, és ő is gyűlöl, és mindenki gyűlöl. És a gyűlölet az nem csak gondolati, hanem tevőleges is. Igenis tevőleges. Egyház egyházat nyír ki, vagy privatizál. Ember embert foszt ki. És még aki kifosztotta a másikat, az is gyűlöli a nála gazdagabbat. ez a világ ebben az állapotban van most. És így fordítom meg a kérdést, hogy ebben a helyzetben nekünk mi a feladatunk? Ebben a helyzetben nekünk mi a feladatunk? Igen, és ezektől mind szabadnak, tisztának kell lenni. Igen, és meg kell járni azt az utat, ami a tisztulás, szabadulás, a megszentelődésnek az útja, hogy Isten tudjon megszentelni bennünket. És abban a pillanatban Isten téged tud használni, mint maradékot. Nem az időket kell keresni, de látni kell. Új korszak előtt állunk. Mindenki erről beszél. Hova tartozol? Hova? Ez nem kicsi kérdés. A csaholó kutyák közé, amelynek a pofájuk vérzik a konctól, de egymásra is acsarkodnak, vagy ahhoz az újhoz és jövőhöz, amiről Isten mindig gondoskodott. Noé idejében gondoskodott, egy embert kiválasztott erre a feladatra. Önmaga vigasztalására. Utána már nem választás volt, hanem kihívás volt. Ábrahámot kihívta. Utána megint küldött valakit. Maga Jeshua HaMashiach személyébe. Utána megint kihívás. És ezt ciklikusan nézem. A következő a Mesiás érkezése. Ez a következő. Nem akarok nagyon komoly lenni, de folytatásában azért vissza kell térnem a Noé történetéhez, hogy a Noé története hogyan folytatódott. És az a zsidó tanításokban is előfordul Noénál, hogy mi a folytatás. Innét ismer számunkra a noahita törvények. Elő kell venni bármennyire biblikus és nem biblikusan használt. Elő kell venni, mert a zsidóságnál egyik alap. Nagyon érdekes, mert a noahita törvényeket 7 törvényről van szó. Ha valaki betartja a nem zsidók közül, hát akkor ő is része lesz az eljövendő világnak. Ez egy tipikus zsidó tanítás. Biztos ismeritek ezt a szót, hogy bóvli, ami nem azt jelenti, amit a ócska piacon szoktunk mondani, hanem a babiloni Talmudnak a tisztességes neve. A babiloni Talmudból származik. És szerencsétlen keresztény tanítóknál úgy jelenik meg, mint a keresztények holokausztjának a előhírnöke. Ez a 7 törvény alapján el lehet ítélni a keresztényeket halálra, vagy életre az eljövendő új világba. Hát már pedig remélem nem sikerül mind a 7 pontot összeszednem, akkor kérlek szólalj meg. A 7 törvény úgy kezdődik, hogy azok, akik nem zsidók és akik együtt élünk, egy bíróság törvényrendbe kell lenni. A másik az, hogy Isten nem gyalázzuk, tehát Isten tisztelet van. Aztán jön a harmadik, a törvénytelen szexuális élet, a paráznosság és egyéb dolgoknak a tiltása. Aztán jön a ne őj, ne lopj. És most kezdek bajba lenni. Nem annyira ám azért. De még bajba vagyok, mert szerintem viszont nincs nálam. Na mindegy. Ne őj! Az előbb említettem a vérfertőzést. Istenkárolmás tilos, és az állat, élő állatnak a húsából lekanyarítani egyet. Ja, és ami legfontosabb, a bálványimádás. Na most ebben a kérdésben viszont tényleg arról van szó, hogy ezt lehet úgy is értelmezni, hogy a bálványimádás, mint az utolsót mondom, egy olyan tiltás, hogy ne imádj bálványt, hogy a zsidók szemében, mondjuk az a kereszt, ami lóg a falon, meg egyáltalán maga Jézus bálvány. Mivel Isten egy van, a zsidó hit szerint. A gyilkosság az egyértelmű, a lopás egyértelmű, aztán utána Isten káromlás megint egyértelmű talán. A jogrend is egyértelmű, viszont ha együtt vagyunk valahol, akkor egy törvényrend, egy bíróság kell, csak nem mindegy, hogy milyen törvény, milyen bíróság. Az élő állatnak a húsa az egy érdekes dolog, hogy élő állatból ne kanyra is le egy darabot. Hát megvallom őszintén, hogy nem is olyan régen a napi hírekben is hallottam, hogy valahol Borsodban, a Magyarország leggazdagabb területén, hát a tehénke hiába legelt, mert egy idő után csak három lába lett. Úgy az egészet nem tudták ellopni, úgy levágták a lábát és elvitték. Na most régen ez, mint olyan, nem egy állatkínzás volt, hanem egy általános bevett szokás, hogy egy nagyobb állatot egyszerre nem tudott megenni a család, hanem úgy, ahogy van, még élt darabonként elkezdték csócsálni, és hát ezt tiltotta meg állatvédelmi törvényként a zsidóság. Tehát mindaz, ami ezben a hét törvényeben van, ott a zsidók voltak tiltva, volt emberi állat, és stb. Törvények. Mégis itt, amit ebből a hét törvényből mégis aktuálisnak ki kell venni, bizony, ami közös jelzője és közös nevezője. Érdekes módon mindenhol az egységre, a bonthatatlanságra mutat minden egyes törvény. Egy törvénye legyen a jövevénynek a tevelet. Nem lehet vegyes, én így, ő úgy, amúgy. Egy bíróság, egy törvény. Bálványimádás ugyanilyen törvény, egy Isten. Nincs más. Be kell tartani. Ugyanígy a gyilkosság is, hogy az ember testétől nem lehet leválasztani a lelkét, nem lehet megölni. Ugyanígy a lopás, hogy a vagyonától senkit nem lehet leválasztani. Ugyanígy az állatnak a felszdarabolásáról ugyancsak el lehet mondani. Minden, de minden arról szól, hogy egységben lenni. Óvni, vigyázni az egységre, mert csak akkor lehetünk valóban közösség, nép, együtt lakó egység. És ha visszakanyarodok, amikor beszélek arról, hogy ma a megosztásnak a munkája működik, és okozza a gyűlöletet, és okozza mindazt, ami Noé idejében van, az erőszakot, akkor jó lenne ezeket a törvényeket valódi értelmében is használni. Valóban egy nép, egy törvénnyel, egy Istennel, egy házassággal, és így tovább. Egységbe kellene élni. Hát ez a feladatunk. Ez a feladatunk, amikor vigyázzunk kell a teremtett világra, vigyázzunk kell nem csak a másik emberre, hogy ne öljük meg, hanem még a vagyonára is, hogy ne lopjuk. Ha ezeket a Noahita törvényeket csak megtartaná az ember, akkor ha nem is a mennyországba jut, de mennyire más lenne ez a világ. Ennek a hét törvényen kívül van vitatató része, még vagy 30 másik törvény is van, de ebben a hét törvényben mégis benne van. Azt, amit a zsidó nép egységet alkotott törvénybe, ma követendő lenne. Mert a sátán pontosan a szétdobáló, pontosan a megosztással működik, és pontosan ezért van erőszak mindenhol, a megosztottság miatt. Mert itt tényleg kérdéses, hogy értékrend van, vagy érdekrend miatt mennek a dolgok. Kinek mi az érték és mi az érdeke, ebből lesz az erőszak. Ez borult föl, ez. És amikor most minden irányból láthatjuk ezt az erőszaknak a megjelenését, kicsiben, nagyban, két ember között és nagy politikai vonulatok között, jusson eszünkbe Noé. Jusson eszünkbe, hogy Isten nem biztos, hogy sokáig tűri ezt. Mert az, hogy erőszak, ez egy dinamikus szó. Ez nem egy rossz gondolat, hanem ez a bűnös gondolatnak már megszületett gyakorlati formája. Már nem szándék a bűn, hanem cselekedet. És ekkor Isten meghúzza a vonalat, hogy eddig. Amikor látjuk és a bőrünkön szenvedjük meg az erőszakot, gondoljunk arra, hogy van egy másik lehetőség. Ettől kint lenni, mint Noé. Ettől kint. Azoknak a része lenni, aki Isten igazságában, jogosságában élve, a megszentelő akaratába lehetünk. Új szövetségének mondott nyelvvel mondva, az a kiválasztott vagy elhívott nép része, akikkel együtt van a világ ura maga, Krisztus. Ő bűnösökkel nem fog menetelni hazafele. Csak azokkal, akik ezen az úton egy Noé állapotban vannak. Mert most nem új kezdet van, hanem egy korszak befejezése után haza. Nem mindegy, hogy hol tartasz. Nem mindegy, hogy magad is benne vagy ebbe az erőszakban. Ott állsz te is a koncér. Te is pártoskodsz. Nyúlsz a kezeddel azzal, ami neked is kell. Nem mindegy. Ha jól magunkba gondolunk, mi is szeretnénk kapni. És tudod, hogy lehet úgy is kapni, hogy téged is gyűlölni fognak? Mert jogtalanul vettél el olyat, ami neked nem járna. Te általad is növekszik az aránytalanság, és te általad is növekszik a feszültség, a gyűlölet. Vizsgáljuk meg a saját helyzetünket. Részt veszünk-e ebbe az erőszakká fejlődő önzésben, a fogyasztói világnak már az erőszakos állapotában? Vagy vállaljuk azt, mint Noé tette, teszi, amit Isten mondott. És én azt hiszem, hogy a mi életünknek a csúcspontja valóban az lenne, hogy Ugye nem a mi gondolatokhoz keressük az aláírását Istennek, hanem minden gondolatunk Isten akaratával azonos, és ezt a gondolatot ő vele együtt meg is cselekedjük. Valóban utolsó időket élünk. Senkit nem akarok ijeszgetni. Nem arról szól, hogy most félni kell. De hogyha Máté 24-et előveszem, mint tolva jön el. Nem tudjuk, melyik időbe jön. A jelek mutatnak. Végezetül azért még egy kis gondolatot azért oda teszek. Amikor új kezdetek vannak a Bibliában, Isten azt se teszi az új kezdeteket titokzatosan. Ne felejtsük el, Noé történetében az az állatsereg, amelyik ott volt 40 napig, semmi bajt nem okozott egymásnak. Isten szó legvalósabb értelmében a biológia és egyéb törvényeket úgy, ahogy van, félretette. Valahogy minden másképp működött. Amikor Mózes a fáraó elő ment, akkor ismerik a bot és a kígyó történetét. Újabb csoda történt, ami emberileg nem, de Isten szerint igen. Amikor Jézus a földi útját élte, akkor is olyan történések voltak, ami csodák voltak, ami jelezték, hogy Isten működik. Minden új kezdet előtt Isten leteszi a névjegyét. Én vagyok, itt vagyok. És a te életedben történik valami csoda. Tudd meg, Istennek a kéz jegye ez, jelzi, hogy itt van, és ez a jelzés azt is jelenti, veled újat akarok kezdeni. Így várd a csodát. Már ma.